Jó estét kívánok, kedves nézőink! A tavasz az az évszak, amikor hosszú és kemény tél után végre kimozdulunk. Nem csak mert a napok hosszabbak és a nap is melegebben süt, hanem mert téli izolációnkból emberek közé közösségbe vágyunk. Mai műsorunkat nem csak tavaszi szempontból a közösségeknek szenteljük. Azt vizsgáljuk, hogy mitől működik jól egy kisebbségi közösség nálunk. Mohács egy valódi több nemzetiségű település, németek, horvátok, romák, magyarok és szerbek lakják. A mohácsi szerb közösség kis létszáma ellenére, vagy éppen amiatt kiválóan működik.
Mohácska zajednica srpska, iako je mala, puna je ljubavi i vrlo je otvorena i o nekim prilikama se tu zapravo mnogo toga događa što
pa jeste, pa mi sad kako su se organizovali ove srpske samouprave, pa eto već od 98. ali mislim aktivno radimo od krajem 99. onda smo osposobili klub naš i onda se na Svetog Nikolu osvetilo. Praktički od 2000. godina, onda, od onda smo ono baš aktivni. Ovo je višejezično mesto. Mislim, ima Mađara, Švaba, Šokaca, Bunjevaca, svi koji dolaze rado i primamo, a šta više, probamo kupljati, mislim, i Baranje. Imamo mi tu stalne goste i to sad već nisu ni gosti, skoro su i oni već domaći. Pa nastavimo na tome da još dok možemo da opstanemo.
Mohač, gradić u Južnoj Mađarskoj u Županiji Baranja, smešten je na desnoj obali Dunava, 10 kilometara od granice sa Republikom Hrvatskom. Bogatoj istorijskoj prošlosti ovog mesta od 20.000 stanovnika, poznatog vinogradarskog kraja, industrijskog, poljoprivrednog i kulturnog centra, doprinela je i nekada izuzetno velika prisutnost srpske zajednice. Vremenom njen broj je drastično smanjen. Značajnije tragove nalazimo u starom jezgru Mohača, u blizini naše crkve koji je nekada bio naseljen isključivo srpskim stanovništvom.
Kako se danas družite, držite na okupu?
Pa hvala Bogu, to malo što nas ima, nikad taka sloga više nije bila među nama. To smijem kazati, jer to je sigurno da je tako. Eto, taj jedan klub, dobro, do sad je i crkva bila, eto, to nas je održalo. Eto, u klubu svakog mjeseca imamo sastanak, svake treće subote, uvijek nešto izmislimo šta će biti, pa se skupimo malo, pa eto, to nas drži.
Preko puta Teta Emice u porti Srpske crkve posvećene silasku Svetog Duha u toku su prolećni radovi na čišćenju, sređivanju i ulepšavanju. Obavlja ih paroh otac Jovan Bibić uz pomoć čika Željka koji se ovde nađe da pomogne kad treba.
Emice, šta to spremate sad?
To će tu biti kifle.
Kakve kifle?
Pekarske. Slane. Tu nekako kod nas. Svako voli, svako. Naši volu u klubu, to znam. Jer kad god bude klub, uvijek najesam pravila. Jedare, ne znam šta je bilo. Bili smo baš u Pečuju, bio i taj skup, pa nisam imala vremena. Pa to nije istina da ti nisi pravila. Pa nisam. Tako da, ako god, kad god možem ja napravim, nek jedu.
Vi ste ovde osvojili neke nagrade, ne znam, za najfinije kolače, za vino, ali vino je posebno interesantno. Vi proizvodite ili samo onako za svoje potrebe, kako to ide?
To je tako da ja, koliko mi je mogućnost, i kod vina, to volim da bude precizno i da bude fino. E, moje je mešato sve, nemam velik vinograd, pa mislim za sebe radit je vrlo velik. Ali nemam toliko da za prodaju i nemam toliko da sad ovu vrstu posebno, onu vrstu posebno da pravim i mećem u burad. Belo mi je mešato, a i crno vino mi je mešato. I eto tako, kad dođu gosti, gostima sam naučila da dam i ponudim, nosim u klub, a nemam s toga zapravo koristi, samo nosi pare, a ne donaša. Nema ko da radi. Ćerka mi ne može, i eto tako ja moram da da većinom radim i jako dobre prijateljice imam. Kad ono stvarno i bašta raste, trava i vinogradi se, onda one mi se nudu, treba da ti pomognemo. I pa ja moram da budem bezobrazna i da primim tu pomoć jer sama nigde ne bi bila.
Vendégünk két értelemben is elkötelezett a hazai szerbség közösségei iránt. Sok szeretettel köszöntöm Alekszov Ljubomirt, a szerb országos önkormányzat elnökét, és egyben Lórév polgármesterét, hogyha jól mondom. Ez két különböző feladat, két különböző közösségnek a vezetése, irányítása. Ha jól tudom, akkor nem is egyszer, hanem hatszor választották polgármesterré, hatodik alkalommal választották polgármesterré Lóréven, és másodjára elnöke a szerb országos önkormányzatnak. Ez a két feladat, ez miben különbözik egymástól, miben más segíti egymást, vagy sokkal több feladatot ró az emberre, és azáltal gyengítheti?
Mindenképpen segíti egymást a két funkció. Én az igazi tapasztalataimat Lórév község polgármestereként szereztem, hisz 90 óta csinálom társadalmi megbízatásban ezt a feladatot. Nagy szerencsém volt talán, hogy ez egy kicsi, de nagyon összetartó község, összesen néhány száz ember lakja, és hagyományosan egy zárt, önmagára figyelő közösség, olyan emberek lakják, akik nem csak az egyéni érdekeiket tartják szem előtt, hanem mindig készek dolgozni a közösség, a falu érdekeiért is, és ez az önkormányzatiság nekünk egy nagy, hogy úgy mondjam, virágkort hozott a faluba, hisz a falu ez alatt a 20 év alatt gyakorlatilag egy óriási fejlődésen ment keresztül, ami az infrastruktúrát illeti, egy teljes 100%-os infrastruktúrát építettünk ki a faluba. Megtudtunk olyan hagyományokat, olyan programokat honosítani a faluba, amivel szerintem a nagyobb települések is büszkék lehetnének. Több mint 10 éve a mi falunkban zajlanak a szerb színházi napok, a fesztivál, olyan rendezvényeket tudunk a Dunaparton szervezni, ahova az ország minden pontjáról eljönnek az emberek, tehát gyakorlatilag én úgy gondolom azzal, hogy helyet tudtunk adni a magyarországi szerb színháznak, hisz nekik is a székhelyük a mi falunkban van, hogy most éppen egy tájház, egy ifjúsági művészeti egyesületnek a helyét próbáljuk megteremteni a falunkba, tehát ezzel gyakorlatilag már kötjük is magunkat a szerb közösséghez, hisz Lórévről még annyit kell tudni, hogy ez Magyarországon az egyetlen olyan település, ahol a szerbség alkotja a falu lakosságának a többségét. Tehát gyakorlatilag itt a kisebbség a többség, és ebből adódóan én úgy gondolom, hogy ki kell vegyük a helyünket, a szerepünket az országos szerb közösség életében is. És
lehet egyébként különbséget tenni jó és rossz értelemben? Tehát, hogy úgy meg lehet különböztetni, melyik az jobb feladat, egy kisebb közösséget, vagy egy országos közösséget irányítani, vezetni?
Az én tapasztalatom az, és nem a jobb vagy a rossz, én úgy fogom erre válaszolni, hogy hálásabb talán a kisebb közösség, mert ott kézzel foghatóbbak, és rögtön számon kérhetőek a dolgok, még egy országos közösség, még ha ez egy olyan kicsi közösség is, mint a magyarországi szerbség, azért sokkal szerteágazóbb, sokkal sokszínűbb, és avval, hogy az ország gyakorlatilag nagy részén szétszórtan élünk, egy nagyon színes, heterogén közösség, amit az országos önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok szintjén próbálunk összefogni, működtetni.
Nagyon sokat beszél arról, hogy ugye a helyi közösségben azért nevezi jónak a közösséget, mert hogy a csoport ért nagyon sok mindent megtesznek, de manapság inkább az jellemző talán mindenfajta csoportra, hogy az egyéni érdekek azok sokkal inkább fontosabbak, sokkal inkább előrébb kerülnek a fontossági sorrendben, mint a csoport érdekei. Önök ez ellen mit tudnak tenni? Mi az ön tapasztalata? Hogyan lehet ez ellen küzdeni?
Ezzel én önnel nem vitatkozok, tehát biztos, hogy a mai életben az első helyen a saját boldogulás, a saját egzisztencia áll minden ember életének a középpontjában, de szerencsére a magyarországi szerbek tradícióiban benne volt a közösség, a közösségi ünnepek, a közösségi szellem, és ez szerencsére még a mai nap is tetten érhető. Tehát ha úgy szabad mondanom, akkor milyen szempontból szerencsések vagyunk, mert még egyrészt a régi idősebbektől, még nálam is idősebbektől ezt a fiatalabbak meg tudják tanulni, át tudják venni, és mi gyakorlatilag lehet, hogy pont a kis létszámunk miatt nagy figyelmet szentelünk ennek, hogy az egyéni boldogulás és a közösségnek az érdekei, a közösségi munka az ne váljon el, vagy megtalálja legalábbis azokat az érintkezési pontokat, ahol tudunk egy kicsit a közösségért is tenni, ahol a lehetőségeink, tehát meg összekapcsolódnak, tehát ahhoz, hogy az én gyerekem szerb iskolába tudjon tanulni, ahhoz nekem segítenem kell a szerb oktatást, a szerb iskolát, meg kell teremteni azokat a feltételeket, amik lehetővé teszik, hogy átörökítsük a generációkra, és csak azokon a helyeken működik ez, ahol ezt a közösség felismeri, és szerencsére a legtöbb olyan településen, ahol laknak még szerbek, ezért az emberek hajlandóak és tesznek is.
Hát ebben kívánok sok sikert, ebben a munkájában, mind a kettőben igazából.
Köszönöm szépen.
Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Vállalkozó szellemű fiatal emberek Dunaharasztiban néhány éve arra szövetkeztek, hogy egy sváb tájházat hoznak létre. Egyiküket, Wagner Lászlót mutatja be, következő kisfilmünk.
Mert már zágni, die Verwandtschaften von uns oder die Nachbarn von uns. Du siehst genauso aus wie ein alter Schwab von 100 Jahren. Ich trage und ich benutze die alten Klamotten noch. Und ich sehe wirklich so aus wie ein echter Wirt von 100 Jahren. Die ganze Straße war schwobisch. Also hier die Schusters, nebenan der Oberfang, gegenüber der Wurf, hier der Kreis, jetzt der Frei, ne? Also lauter schwäbische Familien. Von meinem Vater habe ich bekommen eine Eigenschaft, soll ich Ihnen sagen, also wie man die Pflanzen, wie man die Tiere liebt. Ich lebte mit 4 Generationen zusammen und das war sehr, sehr interessant für mich. Natürlich für mich damals war sehr glücklich, ne? Wenn man die Eltern, die Großeltern, auch die Großeltern jeden Tag erblicken konnte und das Leben, diesen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Generationen erlebte. Das war sehr interessant. Vom Beruf her, ich bin Ingenieur für Holzindustrie. Und mein Nachbar war Tischler. Und ich habe jeden Morgen die Späne gerochen, die Holzspäne gerochen. Und ich habe mich entschieden, ich werde entweder Tischler oder ich werde dieser Linie folgen, Tischler oder Holzindustrie oder etwas. Dann habe ich bei einer deutschen Firma als Sales Manager, als Verkaufsdirektor gearbeitet und dann habe ich mit 30 mein Unternehmen gegründet. Ich verkaufe Elemente, Holzelemente, Beschläge, meistens Kanten, Möbelkanten für die Möbelindustrie. Und neben meinem Unternehmen mache ich ein anderes Unternehmen. Das ist mein schwäbisches Unternehmen. Vor 5 Jahren, 2005, habe ich daran gedacht, dieses schönes Bauernhaus zu kaufen. Als ich mit meinen Freunden gesprochen habe, ich habe wirklich gute und richtige Freunde. Wir haben darüber gesprochen, wenn wir vielleicht Geld dafür spenden und mit Arbeit, mit Mut, mit Fleiß, wie man die Arbeit, die alltägliche Arbeit macht, diese Kräfte beibringen, vielleicht machen wir ein schönes Haus davon. Und dann, so ist es einfach angefangen. Vor 3 Jahren, 2007. Und das Haus ist hier. Seitdem, in diesen 3 Jahren, haben wir reichliche Programme gehalten. Wir wissen ganz genau, was das ist. Nicht nur das Haus, alles, was hier steht und was hier sich zeigt, wirkt einfach. Und die Leute leben davon. Dieser schöne Pelzmantel, der trifft mich persönlich auch, weil dieses schönes Kleid hat mein Urgroßvater getragen, eben dann, wenn er in den Waggon gesessen ist. Also mit diesem Mantel wurde er vertrieben nach Deutschland damals, 1946 aus Dachs. Das ist sehr schmerzhaft. Das ist auch meine Familie. Auch eben wenn ich diesen Mantel anfasse. Ich fühle meinen Urgroßvater. Das ist mein schwäbisches Unternehmen. Also, sprechen mit Dörfern, mit Minderheiten, mit Freunden von Siegertsen, St. Mark bis Billisch, Wörischwar bis Werischwar und Freunde haben und Ziele, Projekte erzielen und dann dazu die Leute, die Mannschaften beibringen. Ich glaube, das ist meine Aufgabe.
Nem építhetünk úgy jövőt, hogy ne ismernénk a múltat. Tulajdonképpen ezt hallhattuk azokból a szavakból is, vagy azt gondoljuk akkor, amikor a dédapja kabátját mutogatja Wagner László. Itt ül most velem a stúdióba. László, ennek miért fontos a múlt megismerése, megismertetése?
Nagyon érdekes dolog. Emlékszem azokra az évekre, amikor 8-9-10 éves, amikor az ember próbál emlékezni, ugye? Ott ült a dédpapájával, a gangon, aki nem igazán tudott magyarul beszélni, és próbált elmagyarázni az ő életét. Én pedig kisiskolásként a képen megérkezett az általános iskolába, mellettem ültem a gangon, ugye, mert a rokonok vagy dolgoztak, és egy idős gyerek ült mellettem, és egy fiatal gyerek, ugye, és próbáltunk beszélgetni, persze, hogy teljesen svábul, tehát érthető, hogy egy nagyon érdekes viszony alakul ki, egy, mondhatni azt, hogy már teljesen magyarként élő fiatal gyermek, és egy teljesen németként élő öregember között. Nagyon sok barátom megélte ezt a szituációt, hogy még a dédszüleit ismerhette, pláne Angunaharaszin az alsó faluban, ahol a Dunaszi svábságnak a szíve lelke lakozik. Innentől kezdve az emberben ez bennmarad. Független attól, hogy mi már nem éltünk olyan igazi régi paraszti életet, de mégis az a szokásvilág, az a szeretet, az az összetartás, az a hangulat, ami minket tinédzser korunkban egy esküvőn, egy igazi sváb esküvőn még magával ragadott, az a karácsonyi hangulat, az a templomba menés, azok az utcán megélt beszélgetések, vagy egy udvarban, egy szanetliban, egy ilyen szőlővel befont hűs helyen, ahol nagy szoknyával, nagy bajusszal, pipával, kalappal idősek beszélgettek egy olyan korról, egy olyan világról, ami ez mi igazából már nem értettünk, de mégis hozzájuk kapcsolatunk, és úgy szívtuk magba az információkat, illetve a szépséget meg a dolgnak, mint vizet a szivacs.
László, közben ugye a filmben is láthattuk, hogy nagyon sok olyan jellegű vállalkozása, ön nevezte így, hogy vállalkozása van, ami igazából arra tesz kísérletet, hogy a közösséget, a sváb közösséget erősítse. Kell ehhez egy csapat, vagy egyedül is megy ez?
Hát egyedül nem megy. Tehát biztos van valaki, mint ahogy ebben a pillanatban én voltam, aki mozgatórugója lehetett egy projektnek, egy történetnek, azután pedig szétnézek, és azt mondom, hogy ki kellett ezt megvalósítani, kik azok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én. Nagyon izgalmas volt, hogy a filmen is láttam ezt a...
Tehát mégiscsak akkor egyedül indultál.
Hát igen, de hát egyedül ezt nem lehet megcsinálni.
De úgy érzi, hogy az egyénnek azért mégiscsak van felelőssége a közössége.
Hát mindenféleképpen. Tehát minden dolgot, minden nagy dolgot, mondjuk így, egy bizonyos egyén indít el, általában nem szoktak öten indulni, mert az nem indul úgy el. Amikor elindítva valami, és köré van fogva egy nagyon jó csapat, akkor természetesen ez már egy huron pendülve működhet. Nagyon érdekes volt, hogy visszatérve a tájházra, ugye 2006 végén, 2007 elején hirtelen jött egy ötlet, hogy van egy ház, egy gyönyörű szép parasztház, és Dunarasztin, aki nagyon komoly svábság, több ezeren vagyunk, azt lehet mondani, majdnem 4000-en, egy olyan unikum faluként, most már városként élünk ott a Kis-Duna mentén, ahol a németséghez tartozó szomorú história, az a bizonyos II. Világháború után kitelepítés nem volt jellemző, tehát ott tömbben megmaradt egy nagyon komoly svábság, és épp ezért egy nagyon érdekes és nagyon színvonalas, nagyon sokrétű sváb élet alakult ki az elmúlt időszakokban, és az elmúlt 10-20 évben ez nagyon megmutatkozik országos szinten, és a Dunaharasztot nagyon jól ismerik országos német körökben, mint egy
mert hogy kultúrában. Több dolgot is csinál például László, ugye?
Hát ez nem csak én rám vonatkozik, én például egy tájházzal kezdtem, ugye, és amikor ez a tájház megszületett, annak nagyon csodájára jártak. Nem csak egy statikus házról van szó, hanem mi rendezvényeket is szervezünk, nagyon sok rendezvényt szervezünk, ezért dinamikus házként kell elképzelni ezt a múzeummal, a hivatalos múzeummal zsárt épületet, ami aztán 2009-ben nagy örömünkre az év tájháza is lett,
aztán
több mint 400 tájház közül, és első ízben német nemzetiségű tájházként lett az év tájháza.
Gratulálok ehhez! Egyébként, ugye mi folyamatosan a múltról beszélgetünk, de valahogy benne van az is, hogy a jelenért, a jövőért ön szerint mit kell tennünk?
Én azt mondom, hogy egy kisebbségnek kimondottan a gyökereiből kell táplálkozni, ugye? Hiszen a többség az amúgy is megvan, és a többség az teljesen másképp szokott fejlődni, mint a kisebbség. A kisebbség gyökerei nélkül, a régi temetői nélkül, a régi cirádás betűi nélkül, a régi trachtja, azaz a népviselete nélkül, a szokásvilága nélkül nem igazán tudna megmaradni, mert hiszen kisebbségben élnek. De ettől függetlenül természetesen a modern korra is kell gondolni. A tájházat nem csak a régi dolgok tisztelete és szeretete miatt hoztuk létre, hanem azért, mert most is születnek olyan gyermekek, akiket vagy svábnak nevezünk, vagy még nem svábnak. Nagyon nem fontos számunkra, hogy most valaki Kovács Józsika legyen, vagy SCH-val Schuster Évike legyen. Igazából mi arra figyelünk, mert hiszen egy kisebbség, ugye, jelen pillanatban Dunaharaszti esetében egy kb. 22-23 ezeres városról beszélünk, ahol mondjuk azt, hogy él tömbben 3500-4000 svábdat, a függetlenül a többség az magyar. Viszont a mi kultúránkat akkor tudjuk továbbvinni, hogyha nem csak a svábságra koncentrálunk, nem csak a svábságra fókuszálunk, tehát nagy szeretettel látunk mi minden rendezvényünkön minden nem német érzületű, vagy nem németséggel szorosabban kötődő fiatal házaspárt gyermekeivel, hiszen az elmúlt 5-6 évben Dunaharasztra nagyon sokan költöztek mondjuk Budapestre, akiknek a német nemzetiségi tájház szinte egy unikum, egy nagyon érdekes színfolt tud lenni, és amikor a gyermekeiket ezek a úgynevezett nem svábcsaládból származók beiratják mondjuk egy tánccsoportba táncolni, akkor azt nagyon szívesen látjuk, hiszen azt szeretnénk, hogyha a mi múltunk, és így ezzel keresztül a mi jelenünk továbbfejlődni.
Ehhez kívánok további sok sikert a munkájához, és ahhoz, hogy nagyon sokan menjenek még el ezekre a rendezvényekre és a tájházba, és köszönöm szépen, hogy eljött, László.
Én is köszönöm.
Puszta ott laka, egy néhány száz lelket számláló falu Békés megyében. Néhány éve lelkes lakók egy egyesületet alapítottak, és annak munkájába az egész falut bevonták.
Viděl, co fosta muz 30, 40, 60 dní, no, když ten ano vině, co vám aj nové, kum se spod.
Moda.
Moda. Moda, da potom moda.
A tunče, când lucrurile astea s-au folosit, încă moda nu vinit așa de iute, nu?
Nu. Am fost fată mică, de 10 până la 12 ani mama a țăsut, eu am cosut mândru măsărița. Acela ne-a fost lucru.
Lucru a fost afară, am eu mai mult, dar și în lutru. Eu am țăsut, am și azvârlit suvei, ca așa de nu mă rupt. Toate lucrurile ce au fost și pe afară și în lutru, la toate le-am ajutat. Dar tati l-am ajutat, numai lucru a fost afară meu. Porcii, vaca, s-o trebuit. Hai da, Flori, că taichi face, iertă-l Dumnezeu și facem. Numai tare m-am m-a bătut. Uuu, Dumnezeu ferească cât am căptat de bătaie.
Da, de ce vreau?
Am fost re. Nu. Vorba aceea pe urmă a fost a mea. Nici tot eu să fac tot, o le băteam paște, paștea plângeau, pătunci iară căpătam. Iar le băteam de ce am căpătat. Așa a fost viața noastră, dar a fost frumoasă. Noi trei fete am fost tătă ziua, nu ne-a stat gura, tot am cântat. Eu am mamă patru nepoți, încă noi am auzit cântând.
În 2005, când am înființat Asociația Mihai Purdi, atunci am avut foarte multe planuri. Și prima dată a fost, primul plan a fost ca și păstrăm tradițiile noastre și după asta a venit și o idee ca să facem o expoziție, pentru că am avut foarte multe materiale strânse. De vreo 30-40 de ani, toată familia grijește de obiectele care ne-au lăsat pe noi strămoșii. Și a fost în pod, în dulapuri și am spus la membrii asociației că voi vreți și dacă vă gândiți să facem așa ceva, toată lumea a fost de acord. Și am început să de la una am primit dună, de la asta am primit broderul, din toate părțile al Pustau Tlăcea am primit, am avut foarte mult ajutor. Am primit ajutor de la domnul primar, de la părinții noștri, de la bunicii noștri și de tot satul a venit să ne ajute. Și asta am făcut. Am realizat un scop foarte frumos, mi se pare mie.
A színház nézőt és társulatot alakít közösségé egy estére, vagy akár még hosszú évekre is. A színház segítségével épített közösséget nyári Oszkár, amikor létrehozta a Karaván színtársulatot. Ismerjük meg őket is.
Mi személyekkel foglalkozunk. Nem nagy projektekkel, nem az egész világot akarjuk megváltoztatni, pedig az egész világot, mert ugye egy ember az az egész világ, az a saját világa, és ebből elég jól jövünk ki mindig.
Tadore cicinyádó szélek, kanál a gázsukarenca te háztó!
Szó! Ami gázsukára perdekel dobusz!
Korunknyi!
Korunknyi! Te
rajta, te
bekorunk!
Onnan megyünk, hogy a Roland kilép. Jó, nem tudott megszületni. Roland. Jó, ej. Onnan megyünk, bocsánat. Onnan megyünk, és ez nagyon fontos. Onnan megyünk, hogy elindultok, jó? Nem te tőled kötünk. Te alkalmazkodjál most. Kinéztél. Kinézel, így körülnézel. Közben ők mennek a kuka felé. És a Roland kilép, és azt mondja, hogy...
Ez a szín. Ezt, ahogy ő felépítette ezzel a konoksággal, elszántsággal ezt a Karaván Művészeti Alapítványt, ahogy ő néha akár a családi életéből is áldozott, minta. Igen, persze, hogy minta neki. Voltunk Somogy megyében, Nadaloson, a kis faluban, hogy lehet kezdeni valamit. Van remény, nagy, nem vagyunk mi idealisták, csak megfelelő mértékben, de amikor egy ottani gyerek látta a Gyuszikát a színpadon, egy cigány gyereket, egy szerepben, egy főszerepben, érted, hogy? Hogyha én befektetek valamit, akkor lehet valami? Nem, ott a reményt le van zárva minden, tudod, csak az van, hogy nézem a tévét, és akkor vágyok arra, hogy hú, de jó, neki van kocsia, meg mi. És azt gondolja, hogy ő a hétköznap, például, ha tanul, ha inspiráció.
A színház csinálás az egy közösségépítő erő, és egy baromi integratív dolog. Tehát akik elkezdték ezt a munkát vele, azok már mindannyian pozícióban vannak. Úgy értem pozícióban, hogy az egyikük Angliába játszik, például egy színházba. Szinte mindannyiuk színháznál helyezkedett el, dolgozik, filmekben játszottak, vagy a színművészeti főiskolára járnak.
Hát jó, hogy van egy hely, ahol feltételek nélkül elfogadják a másikat, és rengeteg ember, legalábbis Rosszit kiemelném ebben, dolgoznak azért, hogy ezeknek a gyerekeknek, és jó magamat is beleértve, a sikeres élethez hozzá segítség.
Lehetőséget adunk arra, hogy aztán tovább. Nagyon-nagyon jól megfogalmazta Lakatos Zoli egyébként, amikor azt mondta, hogy azért vagyok itt, hogy innét elkerülhessek reklámfilmekbe, elkerülhessek más színházakba. Nagyon jól gondolkodik. Ez dobbantónak használja a karabánt, és ez így van jól.
Itt ül velünk a stúdióban Nyári Oszkár. A nézők kedvére elárulom, hogy mi régóta ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk. Te egy sikeres, nem csak színházi, de filmes színész is vagy. Miért volt neked erre szükséged, hogy belekezdjél egy ilyen kezdeményezésbe? Még akár azon az áron is, hogy ugye te, ha jól tudom, akkor most Kaposváron játszol, és ahhoz, hogy a karavánt vezesd, ahhoz neked rendszeresen Budapestre kell utaznod.
Igen, valóban Kaposváron vagyok, most már 15. év társulati tag, és erre nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök ennek. Ugyanakkor mindig volt egy kis szabad időm. Tehát mindig úgy éreztem, hogy nincs kihasználva az energiám, és miközben Budapesten mindig azért vagy valami tévéműsorban, vagy tényleg forgattam, vagy valamit csináltam, egyszer csak úgy adódott, volt előadásom Budapesten is, hogy felvetődött annak a kérdése, hogy mi lenne, hogyha én a szabadidőmben tanítanék. Hát, és kiket tanítanak? Hát, még természetesen ezeket a gyerekeket, akik hátrányos helyzetűek, akik nem tudnak megfizetni egy ilyen színi tanodát, ahol gyarapíthatnák a tudásukat, vagy éppen a fejlődésüket elősegítenék. És úgy gondoltam, hogy a színház az egy nagyon alkalmas terület ahhoz, a színház eszközei nagyon alkalmasak ahhoz, hogy a gyerekek képességeit fejlesszük. Ez egy kísérlet volt, igazából egy táborban történt meg. A táborban az volt a fájdalmas, hogy adtunk és kaptunk, és aztán a végén megszűnt teljesen ez a kölcsönhatás. És ez annyira fájdalmas volt, annyira rossz, kiüresedett érzést hozott magával, valószínűleg attól, hogy az ember adott és ki is üresedett, hogy úgy éreztem, hogy ezt csak úgy szabad csinálni, hogyha folyamatosan csinálja az ember.
Én emlékszem rá, amikor legelőször meséltél erről nekem, és akkor még nem létezett a karaván, és csillogott a szemed. És úgy éreztem, hogy téged ettől eltántorítani nem lehet. Miért olyan nagyon fontos ez neked?
Én tényleg úgy gondolom, hogy az embernek adnia és kapnia kell, tehát kölcsönhatásban kell lennie, nem lehet passzív, nem lehet az, hogy a közöny uralkodjon rajta. És én úgy éreztem, hogy ez a téma engem nagyon-nagyon érint, érdekel, és érintett vagyok benne. Tehát az, hogy egy gyereknek korlátozottak a lehetőségei, hogy előre predesztinálva van valami rosszra, vagy egy olyan útra, amiben nincsenek hogy kevés öröm van, az engem nagyon-nagyon bosszantott. És mindig azt éreztem, hogy valamifajta felelősség itt nincs felvállalva, és inkubátorban ugyan, de létrehoztuk ezt a kezdeményezést. Azért mondom, hogy inkubátorban, nem is tudom, megpróbálok erről a lehető legegyszerűbben beszélni, és mindenféle érzések nélkül racionálisan elmondani. Úgy gondolom, hogy egy ilyen roma színházi kezdeményezés, vagy olyan színi tanoda, ahova járhatnak olyan gyerekek is, akiknek nincsen pénzük, ez egy alapvető dolog lenne szerintem egy szabadon és jól gondolkodó társadalomban, hogy legyen ilyen.
Olyan érdekes, amit mondasz, mert ugye folyamatosan arról beszélgetünk a műsorban, hogy az egyén vagy a közösség érdeke tolódik-e előrébb kinek-kinek az életében. És ugye te simán megteheted volna azt, hogy te sikeres színész vagy, neked bejött az élet, veled minden rendben van, hát miért kellene neked másokkal foglalkozni, és mégsem ezt tetted? Hogy szerinted az egyénnek van felelőssége a saját kisebbségi, akár kisebbségi közösségével szemben?
Természetesen, hiszen egy közösségnek a tagja. És a közösség csak úgy tud létezni, ha az egyének, a benne lévő egyének, vagy valós módon, vagy virtuálisan kommunikálva egymással, ugyanarra a múltra emlékeznek a jelenben, és közösen konstruálják meg a jövőjüket. Én úgy gondoltam, hogy valami ebben az országban nem indult el. Tehát nem értettem alapvetően a magyar színházi közéletet górcső alá véve, nem értettem, hogy miért nincsen cigány színház. Ezt sokan megmagyarázták nekem, hogy miért. Nekem ez borzasztóan zavart, és úgy gondoltam, hogy akkor legalább ennek a képzését, vagy ennek a lehetőségét, vagy mint fikciót vessük föl. És bár úgy gondolom, hogy...
Bocsánat, közben, amíg beszélsz, én szeretném, ha folytatnád, csak én megmutatom itt a által mögött lévő kamerának, hogy ez a fikció, ez nem fikció, hanem ez egy valóság, hogy vannak itt fotók, amiket te elhoztál nekünk erről.
Ez az első csapat egyébként, tehát az első előadásunk a Mindenegér szereti a sajtot volt, amit aztán a bejátszón lehetett látni, hogy cigány nyelven is bemutattunk jóval később. De mégis az az igazság, hogy az a kérdés, amit feltettél az előbb, hogy miért nem úgy döntöttem, hogy először a saját karrieremet gondolom át, és azt állítom sínre kvázi. Valóban ez egy kérdés, hogy lehet, hogy úgy hatékonyabban lehetne ezt a dolgot működtetni, hogy az ember ismertebb, és az ismerettséget kihasználva, az ismertségét kihasználva, vagy azokat az eredményeket, amiket elért, azokra építi rá tulajdonképpen sokkal sikeresebben ezt a dolgot. És hogyha a sikernél tartunk, akkor muszáj arról beszélnem, hogy a karaván 10 éve alatt, mert 10 éve jött létre ez a kezdeményezés, úgy gondolom, hogy ha visszatekintek, akkor egyszer egy ilyen pessimista képet is kialakít bennem. Tehát nem gondolom azt, hogy ennyi idő alatt ennyit lehetett volna csak elérni. Uh-huh. Nagyon is úgy gondolom, hogy ennek már réges-régen, tehát 10 évvel ezelőtt kellett volna itt tartanunk.
Abból, amit elmondtál egyébként, én abszolút nem gondolom, hogy pessimistán kellene gondolkodnunk, mert egyrészt nem gondolom, hogy ettől kevésbé vagy sikeres, bár ugye azt nem tudjuk, hogy mi lenne, ha ezzel nem foglalkozná.
Igen.
Másrészt viszont azt gondolom, hogy ez neked is, meg a gyerekeknek is nagyon sokat. Tehát köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hogy beszélgettél velünk. Sok sikert a további munkádhoz. Ha az ember politikai vagy gazdasági okból kényszerül arra, hogy elhagyja a közösségét, országát, az egy örök, pótolhatatlan hiány érzésévé növi ki magát. Ma is vannak menekültek, akik Magyarországon vagy szomszédságában keresnek maguknak menedéket. Menekültek vallanak a következő néhány percben.
My mother forced me that I don't want to lose you, like I lost your brother and your father. You live in Afghanistan forever.
This country, just don't tell anything, just bomb every time. We run away.
I saw a person, no one, not two, not ten, not no hundred, a person killed in this my eyes. You don't see how they are killed.
I go step, I fall down from step. I go step, I fall down. Now nothing. I lose my mom. Every 18 years with me, my mom. No, she's not with me. I'm cry all the time. I cry. I say, God, please, where is my mom? I want to see my mom. Six people. We come. We passed the Bulgaria and Turkey. We enter now Bulgarian board. We jump. We are already ours Bulgaria. The man say me. I don't want to take now all these people. I want to take half half. We say okay. Now who go? Who go first?
I was riding in a car. In the back seat of the car, and they cross the border.
I say, Mom, you go, because it's cold for you. And she hung bag. She have a lot of money that time. She hung it, the money, and my bag also like this. And I say, go. She make like this very cold. I don't know how it's cold. Very, very cold. And one man is young man, he's from Iraq. He say, me, no problem, I can't wait. Me and him, I say, we can't wait. After one hour, he come, he take me.
They may not be able to fulfill normal tourist or business travel requirements, like travel documents, visa. So they may depend on people who help them. Very often these people are, of course, referred to as smugglers and traffickers.
Start to wait. My mom go, the other people go. 1 hour, come 2 hour, 3 hour, it's come 12 o'clock in night, 12 o'clock. Cold like this, snow coming. Nobody come. 3 days without food, without water, cold, 3 days. Under mountain. After the last day, I say this man is better because this is very far. It's better to go back to Turkey. He say yes, it's better. We start to back Turkey. I don't know, maybe 10 minutes after, maybe my spells left me. I start to die because my leg already frozen, like. What can I say? Thanks God. After the police come like this. My clothes is sticking with my body. You know when you put in frozen by linen meat, I'm like that. I have blood, came blood like this. The man also. You know, maybe after it broke my leg, 3 days. After that, thank you God, they bring me here, they helping me, my doctor make massage. Thank you about everything. This is happen.
Velem szemben a stúdióban Faust Tímea ül, aki ennek a filmnek az egyik készítője, de téged is tegezni foglak, mert kollégák vagyunk, egy szerkesztőségben dolgozunk itt a Magyar Televízióban, és habár szerkesztő riporter vagy, ez mégis egy kicsikét más jellegű feladat, amit most láttunk. Honnan jött az ötlet, hogy te egy ilyen filmet akarsz készíteni?
Igazából a párom révén keveredtem az ENSZ közelébe. A párom dokumentálta az ENSZ menekültáborait Európa szerte. Mondjuk inkább Kelet-Közép-Európa szerte.
Dokumentálta, az mit jelent?
Fénykép dokumentáció a Genfi Központnak. És amikor tavaly Temesváron jártunk, akkor szemtől szemben én is láttam ezeket az embereket, és nem csak fényképeken keresztül. Nekem nagyon régen az az ideám, hogy soha ne beszéljünk ember tömegekről, ne legyenek soha arctalan tömegek, mint például a menekültek. Ha valaki soha nem találkozott még menekülttel, akkor milyen ideája van egy menekültről? Amilyet össze-vissza olvas, lát, de nem nézett soha a szemébe. Nem beszélgetett vele, talán akadály olyan korlátok miatt, hogy nem találkozhatott vele, talán olyan korlátok miatt, hogy nem mert vele szóba állni, ez egyébként elég jellemző, hogy nem mernek velük szóba állni, vagy olyan korlátok miatt, hogy egész egyszerűen nem tudja a nyelvet. És amikor a szemükben néztem, akkor éreztem, hogy másnak is meg kell adni, hogyha még nincs is elég bátorsága, hogy oda menjen és kérdezzen, de a szemükbe tudjon nézni, és erre jó egy ilyen film.
Ugye ez az adás folyamatosan arról szólt, hogy hogyan hat egymásra az egyén és a közösség. És igazából azt gondolom, hogy ez talán a legjobb példája annak, hogy akkor látjuk meg igazán, és akkor érezzük meg ennek a fontosságát, amikor erőszakos módon kiszakítanak belőle már, akik ugye átélték. Neked milyen tapasztalataid voltak a forgatás során? Te hogyan élted ezt meg?
Hát itt közösségről egyáltalán nem beszélhetünk. Például láttuk a zöld pólós lányt, Róza, 18 éves, aki elvesztette az anyukáját. Ők hárman voltak egy szobában, mondjuk egy olyan 28 éves kongói lány egyfajta kultúrával, mondjuk egy olyan 30 éves iraki lány egy másik kultúrával, és ő 18 évesen úgy, hogy Eritreában született, politikai okok miatt meggyilkolták az apukáját, onnan elmenekültek Libanonba, ahol mind a kettőiket meg akarták gyilkolni, az inkább egy magánvonal volt, nem politikai vonal, ez egy hosszabb történet. Elmenekültek Törökországba, az anyukája el akarta őt hozni Törökországból, hogy Európa a szabadság földje, ott tanulhat, ott már érvényesülhet, de az lett a vége, amit a filmben hallottunk, hogy soha többet nem találkozott az anyukájával.
Ezek nagyon súlyos történetek, tehát hogy hallgatni így másodkézből is azt gondolom, hogy szörnyű. Te a forgatás mindennapjait hogyan élted meg? Milyen történetek?
Nekem most is annyira dobog a szívem, amikor mesélek róla, meg amikor újra visszanézem ezeket a képeket róla. Hát konkrétan ez a forgatás volt, nem csak ez, de nála, hát nála elsírtam magam a kamera mögött. Párom mindig rendre int ilyenkor, hogy nem ez a dolgunk, és mutassuk meg, de én nem tudom ezt anélkül végignézni, hogy ne képzelném magam a helyzetébe. Én úgy tudom őt megérteni, hogy valahogy vele együtt élem, amit mond, és ő nagyon erős képekben beszél, és nagyon vitt a történet, és nagyon meg lehet élni. Amikor szembenézel, és ott van nyitott könyv a lelke, pedig soha nem találkoztál előtte, mégis bizalmat ad neked azzal, hogy megosztja veled az életét. Kérdeztünk, ő válaszolt őszintén, sallangok nélkül, nem figyelte a kamerát, nem akart szerepelni, hanem őszintén érezte, hogy kíváncsi a
kommunikát. Szerinted ezeknek az embereknek az életében mit jelent az, hogy a közösségből gyakorlatilag erőszakos módon ki lettek szakítva?
Szerintem ő konkrétan nem igazán élte meg a folyamatos vándorlás miatt a közösséget. Örült, hogyha valahol elfogadják, és ő nem, de a többiek igen. Például Temesváron találkoztunk egy nagyobb csapattal, palesztinok, 144-en voltak akkor, amikor júliusban forgattunk náluk, és őket egy az egyben kitelepítik, mivel hontalanok, Amerikába. És ott abszolút lehetett látni a közösséget, ott segítettek egymásnak, ott lelkileg is együtt voltak, ott kulturálisan is együtt voltak, lelkileg is együtt voltak, könnyebb volt nekik, de ez a kislány Szófiában, ha elfogadják a menekült kérelmét, akkor neki fél éven belül el kell hagynia a menekülttábort, egyedül van, 27 eurónak megfelelő összegből mit kezdjen az életével, dolgozni, hova veszik fel, nem tudja még a nyelvet, mert arra rövid az idő.
Egy nagyon-nagyon rövid kérdésre maradt csak időnk, igazából arra se, mikor és hol láthatja a filmet a közönség?
Ismétlés lesz hamarosan, de a pontos időpontját még nem tudom, de remélem, hogy a promócióból hamarosan kiderül.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk és beszélgettünk veled. A nézőinknek megköszönöm a figyelmet, jövő héten is lesz Pillér, viszontlátásra!
Sebesség és az ügyesség harca. A Motorsport magazinban. Ma este az M2-n.
Ez egy olyan pasas volt, aki a földön fekve gitározik. Igen.
A fulladásos halál kerülgetett, mire megtanultam egy dalt.
Nem egy az egybe levettünk dolgokat.
Mint fiúk, ugye hát lubiszkoltunk a rajongó lányok által körbevéve.
A rock soha nem megy ki a divatból. Régi csivészek eddig még soha nem hallott történetei Nagy György műsorában. Rock Lexikon. Ma 20 óra 30 perckor az M2-n.
Biztosan tudom azt, hogy a felnőttek élet felfogásán, értékrendjén nagyon keveset tudunk változtatni már, mert túl hosszú időt éltek olyan körülmények között, hogy a mostani életformájuk és gondolkodásmódjuk kialakuljon. De olyan szülőt még nem találtam, akit nem lehet partnerré tenni abban, hogy közösen gondolkodunk a gyerek miatt.
Elritók Nóra grafikus, művészetpedagógus a záróórában.